Hát jó reggelt, kedves gyülekezet, köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt vagyunk, hogy itt lehetünk, meglehetősen eseménydús időszakokat élünk, például a tegnap az nagyon eseménydús volt, és egy régi imádság válaszolt adott meg, amikor a Farkashajné közülünk való Farkashajné férjhez ment, hála Istennek, úgyhogy örülünk neki. Nekem csak minden más is történik, például a héten elmegyünk Ildikóval egy hosszabb útra, két hétre, hogyha úgy esetekbe jutunk, akkor megköszönjük, várjuk, hogy az Úr megvédjen és vezessen bennünket. Szeretnék ma reggel az evangéliumról néhány szót szólni. Az evangélium ugye azt jelenti, hogy jó hír. Persze a kérdés az, hogy kinek jó, mint ahogy lehet valakinek mondjuk a sátánnak rossz hír, az evangélium, nekünk jó hír különben. Ugye, nem tudom, hányan olvastátok, az Adrian Pesznek van az egyik könyve, amikor mondja, hogy az öreg néni meséli, hogy a gyülekezetükbe hát egy zenekart, egy dicsőítő zenekart alapítottak a fiatalok, és hát elnevezték, hogy rossz hír az ördögnek. Ez volt a neve az együttesnek, és akkor elment a néni a próbájukra, és hát meghallgatta. Kérdezték, hogy mi a véleményed, hát azt mondja, hogy úgy látom, hogy rossz hír ez nekünk is. Na most, ugye azért kívánom, hogy az, amit élünk és amit mutatunk, az legyen nagyon rossz hír az ördögnek. Szeretném olvasni a Máté evangélium a 24. részéből, itt a 14-es versben Jézus mondja, Máté 24:14, és az Isten országának ez az evangélium hirdetetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amit látunk manapság körülöttünk, azt látjuk, hogy mindenfajta teljesen szokatlan dolgok, események történnek a világban. Nézzük az időjárást, nagyon szokatlan ez a sok hónapos szárazság közben. Nyugat-Európa meg leszakadt az ég, ott meg az a probléma. Nagyon érdekes népvándorlás indult el, modernkori népvándorlás. Meg sok minden más lehetne még tenni, és hát hogy az embert ez valahol mégis foglalkoztatja meg, meg kicsit fél is tőle. Kicsit fél is tőle, hogy hogyan és mint. De hát miközben ebből látszik, mert ha összetennénk sok bibliai igét mindezek mellett, látnánk, hogy nagyon közeledünk egy vég felé, de még ez nem a vég. Az egyik ok, hogy ez nem a vég, pontosan ez az ige, amit elolvastam, amikor Jézus elmondta, hogy a vég majd akkor fog eljönni, hogyha az Isten királyságának ez az evangéliuma, mármint amit ő képviselt, mindenütt hirdettetni fog az egész világon, és amikor mindez megtörténik, akkor jön majd el a vég. És ennek több oka van, hogy, vagy több oldalról lehet megközelíteni, hogy ez az evangélium, például ugye vannak nyelvek, néptörzsek, bár ezek elég kicsik, tehát igazából néhány száz, legfeljebb 1-2 ezer fős, vagy ennek kisebb törzsek, és elég sok ilyen van, amelynek a nyelvére például az evangélium, a Biblia nincsen még lefordítva, és saját nyelvükön nem hallják. Hogy pontosan erre gondolt Jézus, vagy sem, nem vagyok benne biztos, de az igaz, hogy azért még elég sok munka vár a Biblia fordítókra, ugye nem olyan régen volt nálunk az Eszter, meg az András, és ők pont ilyen bibliafordítós munkában vesznek részt valahol. Kamerun egyik törzsének a nyelvére fordítják az Új Szövetséget. Ez is része a dolognak, de nem csak ez, és talán lehet, hogy nem is elsősorban ez a része, amire Jézus itt gondolt. Szeretnék olvasni a Lukács evangéliumából, hogy mit is értett Jézus mindenek előtt, erről az evangéliumról. Úgyhogy menjünk a Lukács 4-hez, és hadd olvassam fel a 14. a 18. verstől a 20. versig. Lukács 4:18-tól a 20-ig. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdesek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdesem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ezzel összegüngyölítve a könyvszekercset, átadta a szolgának, és leült. Jézus beszél jó hírekről. Amikor elkezdezi földi szolgálatát, hát nem egyből Názáretbe megy, előtte azért már néhány helyen volt, mert olvassuk, hogy tanított zsinagógákban, ez közvetlenül aztán volt, hogy a vízbe való bemerítkezése után kiment 40 napra a pusztába, tehát a szellem kivezette a pusztába, ezt olvassuk, és amikor végigment egy 40 napos nehéz szakaszon, egy kísértős nehéz szakaszon, akkor meg visszajött a szellem erejével telten. Tehát látjuk azt, hogy a nehéz pusztai szakaszban történt egy valami a tökéletes Úr Jézus Krisztussal, aki bűnt nem ismert, és mégis azt olvassuk, hogy másként jön vissza, mint hogy bement a pusztába, és elkezdte hirdetni az evangéliumot különböző helyeken, zsinagógákba, és aztán bement Názáretbe, ez az ő otthoni gyülekezete volt, hogy így mondjam, ott nevelkedett fel, és akkor ő éppen olvasott ott az egyik profétától, Ézsaiás profétától. Ez úgy szokott volt működni mindig, hogy akkor, hogy voltak előre kiosztott ige helyek, vagy nem tudom, vannak ilyen gyülekezetek manapság is, ugye megvan szabva, hogy egy adott vasárnap miről kell prédikálni, a textus megvan adva. Na akkor ott a zsinagógákban az volt, hogy voltak adott szakaszok, amiket éppen olvasni kellett, és Jézus bement, és pont ezt a szakaszt adták neki oda, és pont ezt kellett neki felolvasnia, ami gyakorlatilag nem volt más, mint az ő programbeszéde ezen a földön. Azt mondja, az Isten felkent engem, az Isten szelleme megnyugszik rajtam, és azért, hogy hirdessek evangéliumot, hirdessek szabadulást, hirdessek gyógyulást, hogy embereket megszabadítsak, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Tele van hirdetés, 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 van közte egy cselekvés is, de igazából hirdetni, hirdetni, hirdetni. Erről szólt az evangélium. És aztán leült. Most az érdekessége ennek a szakasznak egyébek között az, hogy gyakorlatilag ott a mondatot félbeszakította, amit Ézsaiás prófétált, mert Ézsaiás azért még beszélt, hogy és ne csak az Úr kedves esztendeit, hanem a haragnak vagy az ítéletnek a napját is hirdesse, de azt ő most nem olvasta ott fel, hanem a jó hír arról szólt, hogy eljött az Úr, felkent engem szellemmel, és itt vagyok, hogy hirdessek néhány dolgot, még egyszer hadd olvassam, hirdessem az evangéliumot a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a szemük megnyílását hirdessem, és azért, hogy én szabadon bocsássam a megkínzottakat, azért vagyok itt, és hogy hirdessem az Úrnak a kedves esztendejét, és vége. Látszik az, hogy nagyon sok jó hír volt ebben, és volt cselekvés is, abban, amit evangéliumnak nevezünk, vagy legalábbis Jézus szerint evangéliumnak nevezhetnénk. Hirdetni kell a jó hírt, ezzel kezdődik, és hirdetni kell az Úr kedves esztendeit, ezzel fejeződik be. Ugye a bosszúállás napját most nem kellett hirdetni, és elkezdtem volt még néhány dolga, amit hirdetni kellett, meg tenni kellett. Mindegy szendvics, a hirdetések között van egy kis cselekvés is. Gyakorlatilag az evangélium, amiközben jó hír hirdetéséről, továbbadásáról, elmondásáról szól, azért olyan dolgokról szól, amely hát hirdetés szintjén is, meg gyakorlat szintjén is természet feletti. Mert ugye szabadon bocsátani, meggyógyítani, kihozni valakit egy lehetetlen helyzetből, ez csodát igényel. Isten természet feletti csodáját igényli, és ezért mondta azt, hogy mi az Úr felkent engem, ezért teszem mindezt. Egyébként, amikor elment a földről, a tanítványaik pontosan ezt csinálták. A Márk evangélium a 16. részében olvassuk, a 20. verstől, azok pedig kimenvén, mármint hogy a tanítványokról van szó, Jézus mennyben menetelét követően, azok pedig kimentek, és prédikáltak mindenütt, az Úr együtt munkálkodott velük, és megerősítette az ígét a jelek által, amelyek követik. Tehát elkezdték tenni azt, amit Jézus mondott, hogy én is ezt teszem, hogy hirdetem, és ahogy hirdetem, utána pedig, amikor jönnek, vagy elkezdtem már hirdetni, utána jönnek jelek és csodák, és megerősítette Isten ezt a hirdetett evangéliumot a hallgatóság számára természetfeletti jelekkel és csodákkal. Itt azért látnunk kell, hogy nem megelőlegezték a jelek, bár néha láthatunk olyat is, hogy először van egy csoda, és mindenki fölkapja rá a fejét, és aztán pedig jön az ige hirdetése, de alapvetően arról van szó, hogy el kell mennünk azzal az erőnkkel, amivel mi rendelkezünk, azzal az üzenettel, amit az Isten a szívünkbe adott, és tenni kell, és hirdetni kell, hívvén azt, és várván azt, hogy ő pedig be fog jönni jelekkel és csodákkal. És Jézus azt mondja, ez az evangélium az, amely ma hirdetetni fog. Na most, hát eleve a hirdetéssel bajba vagyunk, és annak az elhívésével is, hogy hát ebből aztán még lehet akár hel és csoda is. Vagy nagyon szeretnénk, hogyha valami történje már az imádságunkra, anélkül, hogy hirdetnénk, de hát igazából azért az evangélium hirdetése, amit láttuk, Jézus szerint legalábbis, ez kicsit másként vagy másként is működik, meg az első apostolok idejében is így történt. Azonban Jézus nem mondta el, legalábbis ott nem mondta el az utolsó mondatot, amely arról beszél, hogy egy haragnak vagy a bosszúállásnak a napja is el fog jönni erre a földre, mert hogy Ézsaiás erről is profétált. Ugye gyakran látjuk azt, hogy van egy, ezt úgy nevezzük, hogy profétai együttlátás, amikor a proféta elmond valamit egyszerre, aztán később rájövünk arra, hogy középen ketté szakad, és van olyan része, ami már megtörtént, vagy megtörténik, és van, amelyik pedig még sokáig nem fog megtörténni. Ézsaiás egyben látta azt, amiről Jézus már tudta, hogy nem egyben van, és ő ketté is szedte. Ugyanakkor azért azt lehet látni, hogy Jézus már a földi szolgálatának a végén elkezdett beszélni arról a bosszúállás napjáról, a harag napjáról, amiről az elején és nagyon hosszú időn keresztül egyáltalán nem beszélt. Amikor már mondjuk a Máté utolsó részeit olvassuk, vagy még a Lukásnak a végéhez megyünk, azért ott lehet látni, hogy Jézus elkezd beszélni arról, amiről addig nem beszélt. Mert hogy ez is része a csomagnak. Na ennyit Jézusról és az evangéliumáról, és ha most szeretném egy kicsit tudnám menni Pál apostolhoz, mert nagyon fontos, hogy megértsük, hogy ugyanis van egy olyan ige magyarázati alapelv, amit úgy hívnak, hogy progresszív kinyilatkoztatás elve, amely arról szól, hogy a Bibliában eleinte valamiről mag formájában szó van, és hogy az idő telik, ez a mag egyre inkább kinyílik, szárba szökken és elkezd növekedni, és ha az összes adott témával kapcsolatos igei utalást vagy kijelentést figyelembe vesszük, akkor látjuk, hogy sokkal nagyobb képet kapunk, mint amikor első, második vagy harmadik stációban csupán egy igét vizsgálunk. Ezért nagyon fontos, hogy a teljes írást ismerjük, mert a teljes írás Istentől ihletet, mondja Pál apostol. És ez nagyon fontos az, hogy ahogy az idő haladt előre, ugye még annyit, hogy ez a bibliai könyvekre érvényes, ami az eredeti 66 könyv, Ószövetségben 39, Újszövetségben 27. Tehát én most nem tenném bele azokat, amiket mi úgy nevezünk, hogy apokrif iratok. Ennek külön története volt, hogy mikor és hogyan került bele a már egyébként 1200-1300 éve meglevő bibliai iratok közé, kinek, hogyan és miként. Tehát én csak az 66 könyvről szeretnénk most utalni, de látjuk azt, hogy az idő haladt előre, azért egyre több kijelentés volt. Az evangéliumról is egyre több kijelentés volt különben. És aztán, mondjuk, ha a jelenések könyvéhez megyünk, látjuk, hogy ott meg nagyon sok minden, és hát bizony kicsit nehezen értelmezhető események is le vannak írva, amely szokott nem kevés fejfájást okozni azoknak, akik komolyan akarnak ezzel foglalkozni. Már hát Jézus után egy nagy, igazából az Újszövetség legnagyobb részét, a legfajsúlyosabb részét, hogy így mondjam, az az ember írta, akit úgy hívnak, hogy Pál apostol, és szeretném, ha megnéznénk, hogy ő hogyan gondolkozik mindenről. Mert fontosnak tartom. Azt mondja az Apcsel 20:24-ben. Pál apostol ezt mondja. De semmivel sem gondolok, míg az életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének az evangéliumáról. Most szeretném ezt a jelzőt úgy aláhúzni, hogy kegyelmének az evangélium, vagy a kegyelem evangéliuma, ugyanis Pál apostol aztán ugye bővebben kifejti különböző leveleiben, hogy mit is ért az alatt, hogy kegyelmének az evangéliuma, újból is újból elmondja, hogy a kegyelem az hitáltal van, nem cselekedetekből van, nem lehet megnyerni cselekedetekből azt, amit Isten ingyen kegyelméből oda akar nekünk adni, és azért ennek Pál apostol írásai között, vagy között is, vagy elsősorban Pál apostol írásai között egy elég határozott történelme, vagy nem tudom, elég határozott irodalma van, és miután ez ugye Jézus után lett leírva körülbelül egy olyan, hát Jézus halála után mondjuk 20 és 40 év között, hadd mondjam így, hogy jó bőven osztam, tehát azért már Jézus követően kapott kijelentéseket Pál a gyülekezet korszakában, és ezeket a kijelentéseket írja le, és azt mondja, hogy az evangélium a kegyelemnek az evangélium. És ez nagyon fontos kifejezésnek tartom. És Pál körülírja, és amikor látta azt, hogy emberek, például a galáciai gyülekezet kezdett elfordulni a kegyelem evangéliumától a törvénykezés evangéliuma felé, akkor pont a Galaták azok, amelyek a legkeményebben lesz itt a leveleiben. Érdemes megnézni, hogy a leveleit kezdi Pál apostol, és a galáciai levelet gyökeresen másként úgy egyből bele a lecsóba című módon kezdi. A többit a szépen felvezeti, meg megdicsérgeti őket, akármilyen szélsőséges gyülekezetek vagy helyzetek voltak, de a Galátáknál nem ezt csinálja. Annyira irritált a Pált, hogy a kegyelem evangéliumától azt, amit ő hirdetett, elfordultak, és nagyon kemény szavakkal illeti az embereket, azokat, akik más képviseltek, mint amit ő korábban átadott neki. Menjünk vissza az Apcsel 20-hoz, ugyanis itt beszél a Pál apostol, ez a beszéde az efézusi véneknek szól, és a 24-es verset olvastam már, de most szeretném olvasni a 26-27-es verseket. És Efézus, Apcsel 20, 26-27. És így mondja Pál apostol: ezért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. És azt mondja, mivel elmondtam az egészet A-tól Z-ig, ezért nagyon fontos, hogy tudjátok, én elmondtam nektek. És én tudom, hogy az én kezem tiszta, az én szívem tiszta, mert tetszett, nem tetszett, én elmondtam mindazt, amit a kegyelem evangéliumáról, az Isten evangéliumáról megértettem, amit Isten akaratának tekintek. És akkor szeretném, hogyha ebbe az irányba kicsit tovább tudnánk menni, ugyanis nagyon fontosnak tartom, hogy megértsük azt, amikor evangéliumról, jó hírről, szavakról és tettekről van szó, meg később még látjuk, hogy életmódról is szó van, akkor gyakorlatilag mit jelent az, hogy teljes evangélium? Már csak azért nagyon fontos ezt megismerni, hogy az Isten teljes akarata, mert ennek hirdettetnie, megélnie, megélődnie, bemutattatnia kell szerte a világon ahhoz, hogy Krisztus visszajöjjön. Mert látni fogjuk ezt. És nem elég az evangélium bizonyos aspektusait halálkomolyan venni, és a többi pedig félrepakolni, hanem egy Pál apostol, aki nagyon is törvénykezős ellenes volt, nagyon határozottan kiállt, amellett, hogy kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, semmifajta cselekedetből, hogy senki ne legyen büszke és ne kérkedjék, Efézus 2:8-9, nagyon határozottan kiáll, mégis beszél az evangéliumnak olyan vonatkozásairól, ami sok tekintetben talán szokatlan lehet nálunk, de azt mondja Pál apostol, én az egészet hirdettem nektek, és mi az egészet hirdettem, ezért az én kezem tisztra előttetek, mindenkinek a vérétől mentes vagyok. Az az igazság, hogy sokszor halljuk manapság, legalábbis én figyelgetem, hogy a kegyelem evangéliumának bizonyos aspektusait nagyon erősen hangsúlyozzák, amely egyébként jogos, mert a kegyelem az kegyelem. De a teljes evangéliumot ismerni kell ahhoz. És amikor látjuk, hogy Pál apostol ez, aki a kegyelmet ennyire hangsúlyozta, embereknél hogyan csapódott le a kegyelem evangéliumának bizonyos aspektusai. És nagyon nem mindegy, hogy mi az egészre hogyan reagálunk, és ne legyen olyan evangéliumunk, amit mi kiválogatunk, hogy ez tetszik, meg az is tetszik, az meg nem tetszik, azt mi törvénykedésnek ítéljük meg. Nem biztos, hogy az, lehet, hogy az, meglátjuk, hanem az egészet tekintsük egy evangéliumnak, amit Pál apostol így fogalmaz, hogy a kegyelem evangéliuma, vagy Jézus így mondja, hogy ez az evangélium, amely láttuk megjelent cselekedetekben és szavakban egyaránt. Ugye mondja Pál apostol a Római Levél 5. rész 1.-2. verseiben a következőket, hogy Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Hit által, és az előbb mondtam az Efézus 2.8-at, tehát, hogy hitben, hit által van menetelünk a kegyelembe. Isten adott nekünk egyébként, tőle származik a hit is, meg tőle származik a kegyelem is. És azt mondja, ha hitben élünk, abban, amit Isten nekünk mondott, az hallásból van, az Isten nekünk szólott speciális réma igéje által, tehát hitben élünk, el tudunk jutni a kegyelemhez, és ez egy ajándék. Sok embernek ezt nehéz elfogadni különben, mert azt mondja, hogy én tudom, hogy rossz vagyok, jóvá akarom tenni valahogy, és az ingyen dolgokat nem tudja néhány ember elfogadni. Nem tudja elfogadni azt, hogy egyébként úgysem fogod tudni kihúzni magad a mocsárból, a hajadnál fogva kirángatni, ez nem fog működni, külső segítségedre van szükség, akármi jót teszel, attól még csak magad rángatod ki a bajból, nem fog működni. Valaki kívülről lenyúl, fölemel, kiemel, megbocsát, megszabadít, tisztává tesz és mehetsz tovább. Ezt sokan nem akarják elfogadni, hanem inkább teszünk valamit, értem, megveszünk, megcsináljuk, javítgatjuk, mit tudom én. Mert ugye itt van ez egy komoly logikai probléma, mégpedig az, hogy honnan tudom én, hogy az én bűneimet hogyan lehet jóvá tenni. Mert néhányat jóvá lehet tenni, de néhányat nem biztos, hogy jóvá lehet tenni. Ha nekem haragos a szívem például, ezt hogy tudom jóvá tenni? Hát, hogyha valakit pofon vágtam, akkor hát az megtörtént, hát mondjuk kérek tőle bocsánatot, ez nem biztos, hogy jóvá tétel, csak legalább bocsánatkérés. De vannak dolgok, amikre nem tudjuk, hogy most minek mi az ára, minek mi a súlya, mit miért van. Tehát, és azt gondolom, hogy egyedül Isten tudja, és azt mondja, hogy mivel nem lehet, megbocsátok neked, aki hozzájön, mert azt én semmiképpen el nem vettem. De néhány embernek gondja van az, hogy elfogadja a kegyelmet. Pedig ha ráébredünk arra, hogy bűnösök vagyunk, elveszett bűnösök vagyunk, Krisztus nélkül, akkor nekünk annyi, végünk, mint a botnak, és nem tudjuk kihúzni magunkat a saját hajunknál fogva ebből a mocsárból, csak süllyedünk lefelé, tényleg szükség van egy külső segítségre, és egyetlen külső segítség van, mégpedig, hogy így mondjam, egyetlen emberiségen külső, tehát egyáltalán nem emberi segítség van. Minden ember pontosan bajban van, mindenki süllyed, most magamat húzom, vagy téged húzlak, nem segít. Külső segítség kell, egyetlen van, Istentől származik Jézus Krisztus. Nincs más megoldás. Ugyanakkor a másik gond az szokott lenni, ha valaki elfogadja, akkor kiszelektálja azt, hogy neki mi tetszik és mi nem tetszik ebből a kegyelmi evangéliumából. Van egy régi új probléma, amire szeretnék rávilágítani, és maradunk az apostolok cselekedeteinél, menjünk a 24. részhez. És szeretném olvasni a 24. rész 24-27-es verseit. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült és így szólt, most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hívlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utódja, Félix pedig fogságba hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Állapostól egyfajta viszonylag lájtos fogságban van, és hosszú időn keresztül fogságban van. A fogva tartóját Félixnek hívták, aki nevezetesen egy zsidó asszonyt vett feleségül, és ez a zsidó asszony valószínű, hogy azért néhány dolgot elmondott a zsidó szokásokról, hagyományokról, dolgokról, vallásról, tehát valamennyire képbe volt azért Festus azzal kapcsolatosan, amit aztán később Pál elkezdett neki legalábbis hivatkozási alapként mondani. És elkezdte neki mondani az evangéliumot. Egészen biztosak lehetünk benne, hogy elmondta, beszélt a hitről, ugye ő mondta azt, hogy a hit által van kegyelemben utunk, ezt már megbeszéltük az előbb, tehát beszélt nagyon sok mindenről, és Félix szívesen hallgatta. Valószínűsítem, legalábbis feltételezhető, hogy Pál apostol nem szelektált az evangélium hirdetésével, az előbb elmondta, hogy ő bizony hirdett a többieknek is a teljes evangéliumot, tiszteletül a kezem, és hát ezt csinálta Félixszel is. Elmondott sok dolgot, ami tetszett neki, és néhány dolgot, ami nem tetszett neki. És három dologról olvasunk, ami igazából nem tetszett. Az igazságról, az önmegtartóztatásról, meg az eljövendő időkről. És azt mondja Félix, hogy ez nekem nem jön be. Azt a másik részt szívesen hallgattam, de ez nekem nem jön be. Úgyhogy most ezt egyszerűen nem mondd el nekem. Két éven keresztül Pál mondta neki az igazságnak mindenfajta oldalát. Mivel volt az igazságnak, az evangéliumnak olyan aspektusa, amit nem akart befogadni, ezért úgy tűnik, legalábbis nekem nem tűnik, hogy megtért volna, úgy tűnik, hogy nem tért meg Félix. Két évig hiába szólt neki az evangélium, nem Pálnak akart kedvezni, hanem az ő vádlóinak akart kedvezni, ezért fogságba hagyta őt is. Úgy ment el a kegyelem időszaka az ő élete fölött, hogy csak fél evangéliumot hallott. Na most azt mondtam, hogy ez egy régi új probléma, és én gyakran látom azt, hogy a kegyelem evangéliumának bizonyos aspektusát nagyon szívesen hallgatjuk, és vannak dolgok, amelyekről nem akarunk tudomást venni. Az egyik például az önmegtartóztatás. Ugye beszél erről az Istennek az igéje, Pál apostol beszél a Galatáknál arról, hogy a Szent Szellem, bennünk levő Szent Szellem egyik gyümölcse, vagy a gyümölcsének az egyik aspektusa, pontosan ezzel fejeződik, vagy mértékletesség, vagy önmegtartóztatás. Tehát igazából a bennünk levő Szent Szellem segít abban, hogy ezt meg tudjuk tenni, és ez része az evangéliumnak. Na de, hát miért kell nekem megfegyelmezni magam? Na, az törvénykezés. Miért kell nekem szabályszerűen élni? Hát élek úgy, ahogy akarok, kegyelem, aztán majd betakar. És úgy tűnik, hogy a Pál evangéliumában a fegyelmezettség, az önfegyelem kérdése, és erről most lehetne sokat beszélnünk, hogy most mi minden tartozhat ebbe a kategóriába be, de ez része volt annak az evangéliumnak, ami Félixnek nem tetszett. Hát meg elmondta neki. A másik az eljövendő ítélet. Figyeljetek, amilyen időszakot most élünk, lehet látni, hogy hát bizony úgy nagyjából pörögnek fel az események, és jön valami erre a földre. Egyébként a Biblia beszél arról, hogy ennek, hogy egy ítélet vár, nem is egy, de mondjuk egy ítélet vár erre a földre, amit egyébként Jézus nem hirdetett, ő becsukta előtte az írásokat. Ugye, és azt mondja, hogy a bosszúállás napjáról ő nem olvasott. Ezért mondom, hogy az idő halad, egyre több mindent értünk meg ebből az evangéliumról, és azt mondja, hogy figyelj, nem élhetsz a mának. Nem élhetsz csak a mának. És milyen örökkivaló perspektíváid vannak? És ez része az evangéliumnak. Nem olyan régen foglalkoztunk egy csapattal az utolsó idők bizonyos aspektusairól, és tudjátok, érdekes az, hogy megnézzük, hogy beszél arról a zsidókhoz írt levél a hatodik részben, hogy nem kezdjük pedig újból lerakni alapjait, és akkor hanem törekedjünk a szentségre, vagy máshol is azt mondja a tökéletességre, és akkor az alapokról pedig beszél, és ezután jön a szentség. Azt mondja, megtérés, hit, bemerítkezések, erről szoktunk hallani elég sokat. Mit jelent? Kézrátétel, ez az Isten hatalmi rendjéről beszél, erről már kevesebbet szoktunk hallani, mert nem biztos, hogy úgy szeretnénk az Isten hatalmi rendjét, ahogy azt az Isten gondolja, mindegy, meg despoták vagyunk, vagy mit. Istennek van egy hatalmi rendje, azt tudnunk kell. Istennek van egy hatalmi rendje. És nagyon fontos a szülőként, bármilyen területen való vezetőként szolgálunk, vagy élünk, a ránk bízottak felől nekünk számot kell adnunk. Pál apostol erre hivatkozik, mindennek vérétől az én kezeim tiszták, mert akik rám voltak bízva, annak elmondta mindazt, amit kellett. A kézrátétel az Isten hatalmi rendjéről szól. És van még kettő. Az alapok közül, mert a hat alaptanítás van. Megtérés, hit, feltámadások, kézrátétel, nem, megtérés, hit, bemerítkezések, kézrátétel, feltámadások és örökítélet. Ez mind az alapoknak a részét képezi, de viszonylag keveset beszélünk róla. Most amikor erről beszélt Pál apostol, az eljövendőkről azt mondta, hogy erről nekem ne beszélj. Majd az Isten segítsen nekem úgy, ahogy vagyok, én meg élek úgy, ahogy akarok. De ez az evangélium részét képezi, a jó hír részét képezi. Ember, van jövőképünk, van lehetőségünk tovább menni, miközben recseg minden, beszél a zsidókhoz írt levél, mindent meg fogok rázni, egy ok miatt, és ez pedig az, hogy a rendíthetetlen, az nyilvánvalóvá legyen. Márpedig azt mondta Jézus, hogy olyan egyházat fog építeni, amin a pokol kapui nem vesznek diadalt. Ez lesz a rendíthetetlen. Van egy jövőképünk, és ez része az evangéliumnak. Igen, ám csak eljutni oda félelmetes, inkább ne beszéljünk róla, meg ciki, meg hogyha még van egy ilyen önfegyelmezős része az egész történetnek, önmegtartóztatás, akkor meg megint, akkor csak beszéljünk arról, hogy ó, az Isten szeret úgy, ahogy vagy. Hát minden bűnös szeret különben, hadd mondjam el, és minden nem bűnöst is különben. Ez önmagában így csak nagyon pici része annak az evangéliumnak, amelyet összességében az Isten igéje tanít. Látjuk tehát, hogy a Krisztus evangéliumának van egy folyamatosan növekvő, egy progresszív kinyilatkoztatása az Isten igéjében, és az egészet látnunk és tudnunk kell. Ott indul, hogy elfogadom a kegyelmet, itt által, amit Isten nekem ingyen felajánl, bekerülök az Isten királyságába, belém árad az Isten szelleme, új ember vagyok, másként megyek tovább, és a bennem levő szellem miatt én már új teremtés vagyok. És én másként viselkedem. És mikor a testem azt mondja, hogy te másként viselkedj, mint ahogy a bennem levő szellem mondja, akkor a szellemnek érvényt szerzek. És az önfegyelem gyakorlatilag arról szól, hogy a szellemnek engedelmeskedek, próbálom megérteni, mi az Isten akarata, és annak szerzek érvényt az én életem fölött, és semmi másnak. És ez elvezet bennünket oda, hogy aztán lesz bátorságunk evangéliumot hirdetni szavakkal, meg tettekkel, az Isten meg bejön és végezni fogja az ő munkáját, azért mi természetfeletti dolgokat nem tudunk csinálni. Ha mégis csinálunk, akkor az nem természetfeletti, mert mi csak természeti emberek vagyunk. A bennünk levő szellem az, aki erre lehetőséget fog nekünk biztosítani. Azt mondja Jézus, ezt az evangéliumot mindenütt hirdetni fogják, és akkor jön el a vég. Péter apostol mond még egy-két dolgot, ezek a befejező gondolatok. A Péter második levele, harmadik rész, első, vagyis 11. versétől. Milyen szentül és Isten félően kell élnetek, ha mindez így elpusztul? Hiszen várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét. Akkor az egek tűzben pusztulnak el, és az elemek hőségben olvadnak szét, mi azonban új égre és új földre várunk, amely az igazság otthona. Miután tudjuk azt, hogy van egy jövőképünk, szeretnénk ott lenni. Az igazság, én nagyon élvezném azt, hogyha ugye, hogy hallok néha leírásokat, mondjuk az 1000 éves királyságról, csak maradjunk ezen a földön, hát én már várom. Komolyan várom, nem kapok levelet a NAV-tól, nem kell elmennem az orvoshoz feliratni a gyógyszert, sebesség túllépéséért sem fogok kapni egyéb leveleket például. Nem szálljanak vissza a gyerekeink. Tudom, most ez pláne Editnek, de hidd el. Tehát szóval, na, én ezt várom. És nekem nagyon jó lenne, hogyha lenne egy ilyen életem, és akkor, ja, és hogy minden reggel friss jó kávéval kelünk. Tehát, hogy el tudom ki, az anyja kopogtat, és mondja, hogy hé, ember, itt az illikáfé, és akkor. Tehát, na szóval várunk egy új eget és új földet, de azt mondja, hogy ti, akik ezt várjátok, és azt mondja, siettetitek, tényleg siettetitek, milyen szentül Istenfélően kell, hogy éljetek. Milyen szentül és Istenfélően kell, hogy éljetek. És tudjátok, amikor az emberbe felnő a szentség, elkezd egyre inkább növekedni, egyre inkább oda akarunk jutni, ahol ő van. És akkor tényleg várjuk. És ahogy csökken, azt mondjuk, várjál még, Uram. Még előtte ezt el kell intéznem, annak sikerülnie kell, Uram, még az, még a gyerekemet lát. És akkor elkezdjük mondani azt, hogy miért nem siettetjük az Úr eljövetelét. És mennyire közelebb vagyunk az Úrhoz, annál inkább akarunk vele együtt lenni. Minél szorosabban. Elvileg erre a közösségre lettünk megteremtve alapvetően. A Krisztussal való közösségre. Úgy tűnik tehát, hogy az evangélium egyrészt szól a dolgok hirdetéséről, a dolgok cselekvéséről, sőt, szól egy életvitelről, mert hogy szentül élünk. És ezzel várjuk és sietetjük az ő eljövetelét. Félixnek ezzel volt baja. Mert ő nagyon nem várta ezt az eljövetelt. És akkor bedugta a fejét a homokba, mondta, hogy ne foglalkozunk ezzel, nem probléma. Majd meghallgatlak később, és bizonyos dolgokkal az evangélium aspektusát tekintve nem foglalkozott vele, és hát valószínű elment a kegyelem lehetősége 2 évvel később, nem nagyon hallgathatta már utána. Amikor evangéliumról van szó, amely az Isten királyságáról szóló öröm üzenet, erővel és hatalommal, hogy megnyilvánul, igazából erről szólna, ez igényli azt, hogy mi oda tesszük a szavainkat, Isten mellé teszi a cselekedeteket, a csodákat, az erőteljes dolgokat, és mindez azon alapszik, hogy az életünk szent. Szentül élünk, és Istenfélő módon élünk. Mindjárt hallottunk evangéliumot hirdetve, legalábbis feltételezem, erőtlenül. Egyszerűen ott modoszkált az agyunkban, hogy minek mondja ez. Most ha nekünk hívőknek úgy tűnik, amikor valaki evangéliumot hirdet, hogy erőtlen, gondolj bele, akiben magaslatok vannak és erődítmények vannak, számára hogy tűnik ez az evangélium hirdetés? Számára hogy tűnik? Ez nagyon fontos, hogy az alapja meglegyen, mert ennek az evangéliumnak, a kegyelem evangéliumának hirdetetnie kell ebben a városban is. Azt gondolom, hogy ebben a városban, vagy ott, ahol mi vagyunk, valamilyen mértékben a kegyelem evangéliuma már hirdettetik. Dicsőség az Úrnak. Lehet, hogy te is pont ilyen vagy, aki ezt hirdeted. szavaiddal, vagy tetteiddel, vagy imádságaiddal. És gondolom, hogy más gyülekezetek tagjai is, más gyülekezethez tartozó hívő emberek is lehetnek ilyenek. De azt is gondolom, hogy ez messze nem az, amiről az Isten igéje, a kegyelem ereje, Krisztus meglátogatása szól. Ez nagyon fontos, hogy az egész csomagot lássuk. És a kérdés az, hogy az én életem, az én hétköznapi életem szent és istenfélői, és nagyon könnyű lecsekkolni, hogy szent és istenfélői hogyan viszonyulok az eljövendő időszakokhoz. Félek tőle, rettegek tőle, nem beszélek róla, vagy azt mondom, jövel Uram Jézus. És őszintén el tudom én ezt mondani. És ez körülbelül, hogyha most ugye nagy átívelést csinálok, megmutatja az evangéliumhoz való hozzáállásomat. Biztatlak benneteket, biztatom magam, legyünk azok, akik által ez az evangélium ebben a városban hirdetni fog. Legyünk bátrak hirdetni. Legyünk bátrak megélni. Legyünk bátrak bemutatni. És ha félelem van benned, megértem, nagyon megértem. Az egyik legerősebb fegyver a félelme a sátánnak a mi életünkbe. Bizonyos dolgokkal kapcsolatosan. Félünk, inkább kikerüljük, nem beszélünk róla, elkerüljük az ütközéseket, nem akarunk, nem, egyszerűen félünk. Tudom milyen. Hidd el, hogy nekem is nagyon gyakran vannak félelmeim. Mire a megoldás? Te hadd mondjam, nem az a bátor ember, aki nem fél. A bátor ember az, aki legyőzi a félelmet. A bátor ember az, aki legyőzi a félelmet. És Isten szelleme az, aki segíteni fog ebben. Más szellemet kaptunk, nem a félelmet. És ellene kell mennünk, hogy le tudjuk győzni. Magától nem fog elmenni. Megértem, hogyha ilyen nyom téged, és uralkodsz, és uralkodni akar rajtad. Jövőtől, egészségtől, megélhetéstől, családtól, körülöttünk levő világeseményeitől, a szárazságtól, a hőhullámoktól, a ki tudja mitől. Ha szentül és istenfélően élsz, amiről a Biblia mondja azt, akkor azt fogod mondani, jövel Uram Jézus. És ebből látni fogod, ha ez őszintén fakad a szívedből, hogy nem csak az evangélium egyik fele érdekel téged, hanem az egész. És az emberek meglátják, és megérzik, és kijönnek a fogságból, a vakok, a nyomorultak, kijönnek szabadulásra, hirdetetik az evangélium, és Isten használni fog téged ebbe. Isten áldjon bennünket.